Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Ha belőtte, ha kihagyta, ha kivédte, ha megnyerte, ha elveszítette, ha kinevezték, ha leváltották, ha megválasztották, ha megbuktatták, a kézi vezérlésből nem maradhat ki. Ágai Kis András és Borsos Attila kézilabdás podcastja mindig napra kész és objektíven szubjektív. Vagy szubjektíven objektív. Hallgassátok és döntsétek el!
Sziasztok! Technikai okok miatt elég régen nem jelentkeztünk már podcasttel, úgyhogy most nagyon sok mindenről fogunk beszélni, és egy kicsit vissza is megyünk az időben, és mindjárt kezdünk. Női válogatottunk bravúros olimpiai selejtezőjével, aztán nyilván megbeszéljük az olimpiai sorsolást, volt Veszprém, Szeged, mindenféle pletykák terjengenek, hogy állítólag Andreas Wolf, a magdeburgi játékosa lesz, és sajnos egy tragédia is beárnyékolta az elmúlt időszakot, mint Györfi János korábbi kiváló barátunk, kollégánk, mesteredző volt, elnökségi tag. Sok-sok klassz dolog fűződik a nevéhez. No, de kezdjünk akkor ezzel a debreceni három meccses siker szériával, amely után én azt gondolom, hogy egy óriási kalapemelés jár mind a szövetségkapitánynak, mind a csapatnak, mert hát ha létezik tökéletes formaidőzítés, akkor ezt szerintem nyugodtan nevezhetjük.
Igen, azt hiszem, hogy a dicséret valóban azért jár a lányoknak, illetve a kapitánynak, mert az a feladat, ami eléjük került, az tökéletesen lett megoldva. Tehát a játékunk, a felkészültségünk az ellenfelekre, az egésznek a lebonyolítása, már nem csak a szervezés oldalról, hanem a meccseknek a vezetése. Tehát ez nagyon klassz volt, jókor voltunk jó helyen. Az más kérdés, hogy azért nem szabad átesnünk a ló túlsó oldalára, mert ez a feladat azért nem volt annyira combos, mint aminek eredetileg gondoltuk. Ugye itt a svédeknek a legyőzése az volt igazán egy kiemelkedő eredmény, de ott is azért jól jöttek a körülmények, mi meg hoztuk magunkat, és ebből kifolyólag ugye meg tudtuk nyerni azt a mérkőzést, és utána már a japánok tulajdonképpen 10 perc alatt el lettek intézve. Részben azért, mert ott is tényleg jó föl voltunk készülve ellenük, tudtuk, hogy mivel kell őket megfojtani. Másrészt meg nagyon hamar megadták magukat, ráadásul az edzőjük is szerintem hát eléggé ludas volt ott a taktikai vereségben, amit elszenvedtek. De nyilván ez nem kisebbíti a miénk érdemét. Csak azt akartam ebben mondani, hogy valójában mondjuk, ha összehasonlítjuk a férfi selejtezővel, vagy a férfi vállalatotnak a teljesítményével, akkor ez egy könnyebb út volt, és egy hát számomra egy kötelezőnek tekintett feladatot abszolváltak a lányok.
Na jó, de ez a svédek legyőzésére is elmondható? Mert azért az nem volt papírforma, és akkor mielőtt még válaszolnál, mi több, és számomra ez volt a legeslegkellemesebb meglepetés abban, amit láttunk, az végig nem volt papírforma, vagy végképp nem volt papírforma, hogy végre valahára, amiről egyébként oly sokat beszéltünk, láttunk egy olyan magyar válogatottat, amelyen az látszódott, hogy tudja, hogy mit akar játszani, nagyjából meg is valósította, és komolyabb hullámvölgy nélkül végigtolta, lelkileg és mentálisan rendben volt, és a védekezés az önmagához képest különösen kiemelkedő volt. És szerintem ezek így együtt, majdhogy nem idézőjelben ellenfél függetlenek, mert azért nem voltak, mondjuk a briteket hagyjuk, de relatíve komoly csapatok ellen játszottunk, és csupa olyan erényt láttunk, vagy sok olyan erényt láttunk, amit korábban nem, de nagyon hiányoltuk őket.
Igen, ezért mondtam, hogy, a mi részünkről a saját feladatunkat az tökéletesen elláttuk. Tehát jól föl voltunk készülve a svédekből, úgy játszottunk, ahogy kellett ellenük, meg tudták valósítani a lányok, tényleg hosszú, tehát nem voltak hosszabb kihagyások, végül kezünkbe tartottuk a meccset, voltak kritikus pontjai, amit a saját magunk javára el tudtunk dönteni, és valóban egy egységes csapat látszatát keltettük, és teljesen rendben volt, és valószínűleg ezen a napon más ellenfelet is, hasonló kalibert is meg tudtunk volna verni. Én csak arra mondtam, hogy egy picit józannak kell maradni, hogy azért ugye ez a svéd válogatott egyrészt azért a top 3 csapattól, a dán, francia, norvégtól egy lépéssel lejjebb van. Érzésem szerint abban a kategóriában van, ahol a németek, a hollandok találhatók. Másrészt pedig ugye úgy jött ki azért ez a sorsolás, hogy nekik az első nap, avval, hogy megverték a Japánt 7 góllal, tulajdonképpen tovább is jutottak. Tehát a második napra nekik az volt a feladatuk, hogy ne kapjanak ki 6 góllal. És ez azért kicsit látszott a játékukon, tehát nem voltak olyan nagyon harapósak, ráadásul még az is nekünk azért kedvezett, hogy ugye itt volt a egymás utáni 2 nap, tehát nem volt szünnap, viszont nekünk ugye nem volt meccsünk, illetve hát volt a Nagy-Britannia, de hát az még edzésnek is kevés volt. Nekik pedig azért 24 órával előtte, sőt 22-vel előtte egy első meccsen még azért 6 harcos japánokat kellett legyőrni. Jó, tehát nem voltak, azt mondom, az erejüknek és a sebességüknek a teljes birtokában. És
ez mindig az, de emlékezz a női kosárlabda válogatottra, szegényekre, akik egy olyan meccset vesztettek el, ahol teljesen mindegy volt az ellenfélnek, és mégis összeroppantak lelkileg a végére, és én ezt emelném ki, hogy azért, ha a svédek itt megérezték volna, hogy nyerhetnek, akkor nyertek volna, én azt gondolom. De itt nem adtunk
így
esélyt. És figyelj csak, még egy nagyon fontos kérdés, mert ezt nagyon sok mindenkinek föltettem, és nagyon szertágazó válaszok jönnek, és leginkább lelki okokra vezetik vissza, meg mentálisra a védekezésünknek a feljavulását, ami teljesen érthető, óriási a tét, hazai közönség, stb. De engem az érdekel, hogy láttál szerkezetileg is javulást, mert úgy nézett ki, hogy ez most működik, és eddig meg nagyon nem működött.
Igen, tehát jól védekeztünk, a Tóvízi Petra a Kisnikivel egy elég jó, stabil belső párost alkott, ugye nagyon jól védett a Bíró Blanka, azt is tegyük hozzá, a legfontosabb pillanatokban fogta meg a legfontosabb lövéseket. Tehát nem, ezt nem kell nagyon magyarázni, azt hiszem, mert a mi teljesítményünk az abszolút jó volt, és erre ezt a mérkőzést teljesen megérdemelten nyertük, mind védekezésben, mind támadásban.
De a Vova megtalált valamit, amit eddig nem? Tehát hát, ugye ez érdekel, mert igen, ezt hoztuk.
Megtalált, csak az a kérdés, hogy ugye a svéd válogatott a sebességi szintje alatt játszott, amit szokott. Tehát ha visszaemlékszel az előző világbajnokságon a mérkőzésre, ott a második félidőben, ahogy be tudták gyújtani a turbóikat, akkor lemaradtunk. Ott is egy nagyon korrekt első félidőt játszottunk velük, hasonló, amit most. Igen. Csak akkor ők tudtak sebességet váltani, ami már nekünk nem ment. Most nem tudtak, vagy nem akartak, inkább nem tudtak szerintem, és végig ugyanabban a ritmusban játszottak, ami nekünk megfelelt, és ebben a ritmusban jobban tudtunk ellenük játszani. Tehát itt az a kérdés, hogyha találkozunk majd a nagyobb sebességgel játszó csapatokkal, akkor föl tudjuk-e mi is venni majd a ritmust. Erre most nem kaptunk választ, és nyilvánvaló azért a játékunkat elnézve a svédek ellen, de a japánokat is mondhatom, hogy pozitív fejlődésen mentek át a lányok. De azért mondom, azért hívom csak a figyelmet fel a józanságra, mert valóban ilyen periódusokat, mint amit most le tudtunk játszani 60 percet, vagy 50-et, láttunk korábban is, ugye a svédek elleni első félidő például, de voltak más mérkőzések is, ahol korrekt 20-30 perceket játszottunk, csak utána nem bírtuk a ritmust. Ebből a szempontból nem feltétlenül lettünk okosabbak, reménykedünk, hogy ezt most már stabilizálni tudjuk.
Igen, ebben egyetértek veled, de ugyanakkor azt gondolom, hogy amióta Vova a kapitány, azóta nagyon sokszor, és szerintem teljesen jogos kritikákat fogalmaztunk meg, mint a mentális, mint a fizikai, mint a taktikai részben, és itt mindegyik területen előrelépés volt, tehát hogyha az ember kritizál, akkor dicsérjen is. Idézőben de nélkül szerintem, mert ami jár, az jár, és a legjobbkor hozták a legjobbat, tehát ez most itt egy tökéletesen megoldott feladat.
Ebben egyetértek, és tényleg dicsérem is a játékunkat.
És nem kell belőlem ezt, nem vonjunk le következtetést.
Én azt gondoltam a legelejétől kezdve, hogy itt tovább fogunk jutni, és tudod, hogy én mindig úgy tekintek a női válogatottunkra, hogy egy ki nem használt potenciál van benne. Úgyhogy én már abban foglalkozom, hogy az olimpián hogy fogunk jól játszani, és ha már itt vagyunk, akkor rá is térhetünk a sorsolásra. Egy olyan csoportba, ahol gyakorlatilag minden ellenfelünk verhető, tehát kifejezetten kedvező a csoport
beosztása. Bocsánat, de csak azért, mert az a hatalmas mázlink is megvan, hogy ugye a nulladik napon játszunk a franciákkal, mert azért minden csapat verhető, hát mondjuk a francia elég nehezen ver, de ha van meccs, amikor a franciákat el lehet kapni női és férfi vonalon, ezt visszanézhetjük az elmúlt 20 év világversenyét, akkor az az első.
Igen, egyébként
akkor még ilyen langyi
üzemben is majdnem megvertük őket az első meccsen.
Azért mondom, simán benne van, hogy mi ott, és onnantól kezdve ugye holland, spanyol, brazil, angola, mindegyik jó csapat, de azért elkerültük a norvégokat, meg a dánokat, meg a svédeket is, úgyhogy tényleg egy szavunk nem lehet így első ránézni.
Igen, bár
persze a fejőr a keresztbe járt.
Őszintén szólva, és ez nagyon érdekes polémia itt Franciaországban is, hogy mi a jó csoportbeosztás, a könnyű vagy a nehéz. Ugye itt egyértelműen félre van billenve a két csoport, mert a magyarok csoportja könnyebbnek tűnik, mint a másik ág, ahol a norvégok, a németek, a svédek, dánok együtt vannak. Ami azt jelenti, hogy a csoportmeccsek alatt nagyobb a hírig, de azért négy csapat kvalifikálja magát, tehát azért többé-kevésbé biztos lehetsz benne, hogy tovább jutsz. Viszont utána az olimpia legfontosabb mérkőzésén, mert tudjuk a lebonyolítás szerint, hogy az olimpiának a negyed döntője a legfontosabbak, mert ha azt megnyered, akkor ott vagy már, hogy már egy normális eredményt érte el, ha azt elveszted, akkor azért lógó fejjel jössz haza. Na most ebből a beosztásból ugye azt tűnik ki, hogy gyakorlatilag a negyed döntőre nincs jó sorsolás. Tehát ott...
Norvég, dán, német, svéd papírforma alapján ebből a négyből.
Így van, tehát ezek nagyon nehéz csapatok. És...
Hát jó, de azért nem mindegy, hogy norvég vagy német, vagy norvég vagy svéd, ezt most láttuk. Ez nagyon
hát
nem
az nagyon nem mindegy. A norvég, dánt lenne jól elkerülni, a másik kettőt egy kicsit jobb, bár azért az utóbbi években nem feltétlenül megy nekünk ellenük. Most a svédeket ugye megvertük legutóbb, tehát ez egy jó omen lehet.
Na jó, de az utóbbi években egyetlen komoly csapat ellen sem megy. Tehát nincs olyan komoly csapat,
tehát visszatérve itt a polémiára, ugye a sorsolás úgy zajlott, hogy mikor megvoltak a csoportok, akkor a francia szövetségi kapitányok kiválasztották, hogy ők melyik oldalon szeretnének játszani. Na most a lányoknál ugye az Olivier Krombolc kiválasztotta a könnyebb ágat, a fiúknál viszont a Guillaume Gilles a nehezebbet, ugye a dánokkal egy csoportban. Tehát igazából nem lehet okosnak lenni, hogy most melyik a jó taktika. Ugye a Krombolc azt mondta, hogy azért választotta a könnyebb ágat, mert ezt ő is így tekintette, tehát hogy ez a könnyebb csoport, hogy a csoport meccsek alatt ne fogyasszanak el annyi energiát, és a negyed döntőre jó erőbe érkezhessenek, míg a másik oldalon ugye egymást cseppülik majd a csapatok. A másik oldalon pedig a Guillaume azért választotta a nehezebb ágat, hogy egy könnyebb negyed döntővel nézzenek szembe, hogyha jól lehozzák a csoportmérkőzéseket. Tehát ez nagyon nehéz így megmondani előre, hogy melyik jó csoport, melyik rossz. Mindenesetre Azt hiszem, hogy a saját játékerünket, ha nézzük, akkor talán jobban jártunk ebbe a könnyebb csoportba, mert itt azért tudunk meccseket nyerni. Aztán egy kiki meccsen, hát ha elkapunk valami erősebb csapatot, és akkor onnantól már tényleg a Kánaánban vagyunk. Mindenesetre én nagyon remélem, és ahogy a lányoknak a nyilatkozatait hallottam, tehát most azért nem úgy megyünk az olimpiára, hogy hó, már most már kijutottunk, most már minden dolce vita, hanem az olimpiára úgy kell kimenni, hogy ott nagyon jó eredményt lehet elérni, és abszolút megvan a potenciál a csapatunkban.
Még annyit maradjunk a lányoknál, aztán akkor rákanyarodunk a férfiak csoportjára, hogy aztán milyen az élet, ugye közben már az EB sorsolását is megcsinálták, és ugye Debrecenben fogunk játszani, és megint jönnek a svédek, svéd, észak-macedon, török, magyar ez a négyes, kettő jut tovább, nem hangzik rosszul, őszintén szóval, mert gondolom a svédekben azért benne lesz ez az olimpiai selejtezős vereség, meg olimpia után leszünk, hát a másik kettő az kötelező kell, hogy legyen, úgyhogy gyakorlatilag ott a továbbjutás szinte biztos.
Igen, hát ugye ezek az Európa bajnokságok azért ebből a felduzzasztott létszámmal, most már azért a csoportmeccseket tekintve azért egy komoly csapatnak nem okoznak problémát.
Na, van nagyon kiegyenlített csoport, van, volt is lett kettő olyan, ami azt mondom, hogy ott meg nem mondom, hogy ki fog tovább jutni, de minden csak ezt, hogy érdekesség kedvéért éreztem meg, hogy megint játszom.
Igen, most már nem engedjük el egymás kezét. Hát jó lenne tényleg egy olimpiai negyed döntőt játszani velük, és megmutatni, hogy ez a győzelmünk, ez nem egyszeri fellángolás volt, de tényleg abszolút megvan a lehetőség a csapatban, és nagyon várjuk, hogy ezt megmutassák a lányok az olimpián.
Így van. Na, akkor nézzük a fiúkat. Dánia, Norvégia, Franciaország, Egyiptom, Argentína. És a meccsorrendet is mondom, mert talán keresünk már pozitívumot, lehet, hogy a meccsorrend a pozitívum más szempontból, ugye Egyiptommal kezdünk, aztán Argentina, és utána jön a Norvég, a Dán és a Francia válogatott. Hát ennél tényleg nehéz lett volna erősebb csoportot összehozni.
Igen, ez egy nagyon combos csoport, gyakorlatilag senki ellen nem mehetünk biztosra, ráadásul tele van ugye olyan csapatokkal, nem annyira fekszenek nekünk, gondolok itt a norvégokra, meg a dánokra, vagy akár a franciákra is. Viszont itt a meccsorrendünk szerintem tök jó, mert az első két meccs után eldől, hogy tovább jutottunk, vagy sem. És utána viszont az utolsó meccsen jönnek a franciák, akik remélhetőleg addigra már páholyban vannak.
Ugyanez gondolom.
És azért azt láttuk a világversenyeken, hogy a páholyban levő csapatok az utolsó csoportmeccsen azért nem szoktak brillírozni.
Na, figyelj, ezt nem mondd, mert érzékeny területre tévedtünk, mert a tipmixem ugye azon ment el, mert most is magyar-francia tétnél hát, volt az EB-n, és biztos voltam benne.
Igen, ez nem azt jelenti, hogy mindig nyerünk, de nyilvánvaló, hogy azért egy könnyebb mérkőzés, mint hogyha az életér játszana mondjuk a rendező pluszba olimpiai bajnok csapat. Egyértelmű. De még lehet, hogy így lesz, úgyhogy ezt nem tudjuk előre, minden esetre. Itt már a fiúknál a továbbjutás is egy azt hiszem, hogy egy komoly eredmény lenne, és ugyanakkor pedig, ahogy a Guillaume Gilles is mondta, ha tovább jutsz ebből a csoportból, akkor a másik ágról már mindenképpen olyan csapatot kaphatsz, amelyik valószínűleg könnyebb, mint a csoportmérkőzéseid nagy része. Tehát ott egy spanyol, horvát, német, svéd, néz ki.
Hát jó, azért a papírforma, azt mondja, bocsánat, beleszóltam, hogy a papírforma az, hogy ha tovább is jutunk, akkor valószínűleg negyedik helyen jutunk tovább. Nehéz elképzelni, hogy a norvég-dán franciát megelőzzük. Hát akkor minden bizonnyal jönnek a svédek. Hát nem, tehát szerintem talán az a, és az annyira bivaly erős válogatott az a svéd, hogy szerintem semmivel se gyengébb, mint a norvég, sőt szerintem jó.
A svéd sokkal jobb, mint a norvég. A norvég most tehát, a férfiaknál nem számít annyira erősnek, csak a játék stílusuk az nem nagyon igen. Fekszik nekünk.
Szóval valahogy nem kéne.
Az a helyzet, és majd ezt látni fogjuk az olimpián, hogy amikor odaérünk a végére a csoportmeccseknek, akkor nagyon komoly számolgatások lesznek majd az utolsó mérkőzéseken, hogy ki kivel szeretne, nem szeretne a negyed döntőbe lenni, tehát nem biztos, hogy a saját kezünkben lesz ott a sorsunk, már hogy kivel játszunk, hogyha tovább jutunk.
Na de attól tartok, hogy velünk mindenki szeretne játszani, tehát azért ebből, ha mondjuk ez a négy jut tovább, hogy francia, dán, norvég, magyar, hát nem tudok elképzelni olyan ellenfelet, aki nem minket választ.
Hát, ezt, igen, ránézésre nyilván, de csak azért mondom, hogy ott azért furcsa eredmények lehetnek majd az utolsó fordulókban, mert ugye vannak csapatok, akik előrébb is gondolkodnak már, hogy az elődöntőbe kivel akarnak játszani, mit tudom én. Mindenesetre azt hiszem, hogy a felkészülés tekintve ugye egyértelmű, hogy a fiúknál arra kell koncentrálni, hogy az első két meccsen a csúcsformánk meg legyen, mert ott lehet bebiztosan a továbbjutást. És a lányoknál pedig pont fordítva van, mert nem gondolom, hogy all-innel kell a franciák ellen játszani az első mérkőzésen, hanem ott inkább a többi mérkőzést kell majd hozni.
Na jó, hát ez még odébb van, de hát már tök jó, hogy erről beszélünk, hát ugye 20 év után fordul elő. Először, hogy mind a két válogatottunk ott lesz az olimpián, meg mind a két pólóválogatott is ott lesz, úgyhogy lesznek bőven csapatok, amelyeknek szurkolhatunk. No, és akkor váltsunk témát, lejátszottak egy újabb Veszprém-Szeged mérkőzést, az ugye az alapszakaszban zajlott még, és hát megint tükörsima volt ez a Veszprém javára, és ez szerintem ezt nyugodtan nevezhetjük erődemonstrációnak, és valószínűleg tovább rombolta az amúgy sem túl rózsás szegedi hangulatot.
Hát az biztos, hogy régen láttunk olyan Szeged-Veszprém sorozat mérkőzést, ahol ennyire egyértelmű lenne a Veszprémnek a dominanciája. Tehát itt most ez a harmadik mérkőzés már sorban, ahol fikarcnyi esélye sincs a PIK Szegednek. És ha ezt hozzáveszünk az első bajnokit még az év elején, ott hasonló volt a felállás. Úgyhogy itt most nagyon erősen kirajzolódnak az erővonalak, amik megfelelnek a valóságnak. Tehát a Veszprém jó formában van, jól játszanak, a Szeged pedig azért hát a ciklus végi csapatnak a képét festi. Ettől függetlenül még azért egy-egy bravúr bennük lehet. Úgyhogy hát reméljük, hogy lesznek szorosabb meccsek azért, mert ez így picit egy oldalú valóban.
Igen, hát ugye jön még a Magyar Kupa, jön még a bajnokság rájátszása, úgyhogy jó néhányszor egymásnak feszülnek még, és tényleg jó lenne, ha feszülés lenne, mert akkor lenne izgalom egy kicsit a magyar férfi kézilabdában is, ha már ugye női vonalon ez elmaradt a bajnokságban, de hát tudjuk, hogy rájátszás sincs.
Hát egyébként a nőknél most lenne igazán érdekes a rájátszás.
Bizony. Tehát, bizony. Mondjuk a bronz az még, de a bronz a fiúknál is kérdés.
A bronz az nagyon harcos, de a bajnoki címre, ha most lenne mondjuk egy Fradi Győr oda-vissza kétszer-háromszor, azért az klassz lenne. Egyébként nem tudom, láttad-e az Európai Szövetségnek a rangsorát, amit fölállítottak most a BL negyed döntőkre, amelyikben ugye a férfiaknál Magdeburg, Barcelona, Veszprém az első három csapat, ami végül is nem meglepő. Viszont a nőknél a Győr tették az első helyre, ami számomra egy picit meglepő a jelenlegi erőviszonyokat tekintve, hogy az Esbjerg a második és a Metz a harmadik. Azt hiszem, hogy tényleg most a Győrnél az a helyzet, hogy most bebizonyíthatják, hogy valójában hogy néznek ki az erőviszonyok, és az EHF-nek van a EHF szakértőnek volt igaza.
By the way, mit szólsz ahhoz, hogy Uros Bregár lett a másodedzője Per Johanssonnak, ugye, aki nemrég még volt szlovén kapitány, meg siófoki edző, tehát abszolút nem másodedző szokott lenni. Ez egy ilyen team building szerintem, hogy akkor már dupla vagy semmi, csináljunk egy borzalmasan erős szakmai csapatot.
Hát őszintén szóval én nagyon meglepődtem az Uros Bregár kinevezésén, aki ugye jelenleg egyébként szerb kapitány, és Szerbiában a Vojvodina nevezetű csapatban, amelyik egy jó nevű csapat, de nem a női kézilabdában edzősködik. Ő neki azért hányattatott élete volt az utóbbi években. nem sok sikeres működése volt. Egy nagyon karakteres edzőről van szó, aki egy nagyon nehéz személyiség a játékosokkal való kapcsolatában. Úgyhogy ezért egy kicsit furcsa nekem, hogy ő másodedzőként, ugye a másodedző általában jó zsaru szokott lenni, aki próbál hidat építeni a vezetőedző erős karaktere és az erősebb karakterű játékosok között. Ugye Per Johanssonról is az a hír járja, hogy azért nem megy a szomszédba egy kis izmozásért. Hát nekem ebből a döntésből egyértelműen azt tűnik ki, hogy egy 90 fokos vagy 180 fokos váltással az ilyen joviális svéd, illetve dán edzői módszerektől inkább a keménykezű, hogy is mondjam, csak rendet rakó edzők felé mozdult el a győri vezetés. Hát kíváncsian várom, hogy ez a duó, amelyik elég meglepő, hogy tudja ezt az év végét lehozni. Nagyon furcsa a helyzet, ugye, mert gyakorlatilag egy vagy két meccsen múlik, hogy most ez sikeres vagy sem. Tehát ha Vipers-et meg kell verni, egyszer legalább úgy, hogy több góllal, mint ahogyha a másikon kikapnak. És aztán van egy Final Four, ahol ugye tudjuk, hogy minden megtörténhet. Tehát ez egy nagyon érdekes fordulat, és kíváncsi vagyok tényleg, hogy a játékosok hogy reagálnak erre a elég hát drasztikusnak mondható döntésre. Eleve, hogy a Kirkelit menesztették, másrészt, hogy egy ilyen típusú edzői stáb kerül a csapathoz. Hát meg nem sokára meglátjuk, ugye már a hétvégén megyünk Norvégiába a Győrrel, és megnézzük, hogy a Vipers ellen idegenben mire lesznek képesek.
Így van. És akkor jöjjön a szomorú része ennek a műsornak. Tudtuk, hogy beteg, de azért nagyon reménykedtünk, hogy meggyógyul. Hát sajnos nem így történt. 64 évesen elhunyt Györfi János, mesteredző volt, kézilabdázó, tényleg egy hatalmas koponya, és egy nagyon-nagyon nagyon klassz ember volt, ültünk együtt az elnökségben, mindannyian, hát ilyenkor úgy összefacsarodik az ember szíve.
Igen, hát ez nagyon fájó pillanat nekem is. Azt hiszem, hogy én nagyon közel álltam hozzá, mert még együtt játszottunk a Spartakuszban a 80-as években, tehát ez egy bő 40, több mint 40 éves barátság volt a Jani valaki egy hihetetlen figura volt, és az, hogy kézlabdázott meg edző volt, az tényleg csak egy pici szeglete volt az életnek, mert egy igazi polihisztor volt, egy ilyen humanista, vagy nem tudom, minek lehetne nevezni.
Az jó.
Sok mindennel foglalkozott, és sokkal tágabban látta a világot, mint ahogy az edzőknek a nagy része. Nagyon sokat lehetett tőle tanulni, én is sokat tanultam tőle, és akik nem tanultak eleget tőle, azok nagyon sajnálhatják, mert egy egészen kiváló egyéniség volt, aki óriási türelemmel és erővel viselte azt a szörnyű betegséget, ami sújtotta őt az utóbbi években, és tényleg én is abba hittem, hogy talán valami csoda folytán ki tud ebből jönni, de úgy látszik így volt jobb neki, úgyhogy nagyon, nagyon nagy szeretettel őrizzük az emlékét a Janinak.
Ez pontosan így van, és hogy akkor ne ilyen szomorúan fejezzük be ezt a műsort, plegykálkodjunk egy kicsit, ha már Rasmus Boysen is ezt teszi, hogy a legjobban értesült kézilabdával foglalkozó újságíró azt pendítette meg tegnap, mondjuk nem saját forrásból, hanem a Bildre hivatkozva, hogy Andreas Wolf, aki ugye jelenleg a Kielce kapusa, Magdeburgban folytatja majd a pályafutását. Mint tudjuk, ugye Nikola Portner doping sztoriba keveredett, és nem úgy néz ki, hogy annak jó vége lesz. Tehát jelenleg ugye van egy Hernándeze és egy Agefors, akit ugye visszahoztak gyorsan a nyugdíjból a Magdeburgnak, vagyis kapus kell. És az egész sztori óriás pikantériája az, hogy hamarosan Kielce Magdeburg meccset rendeznek a Final Four-ba jutásért, illetve meccseket.
Hát részben meglepő azért a bejelentés, mert azért a KLC-ből saját elhatározásra nem sokan szoktak elmenni, főleg anyagi okokból, és a Magdeburg azért nem arról híres, hogy őrült összegeket szán egy-egy játékosra, és a Wolf azért talán a legdrágább kapus a piacon. Viszont egyértelmű, hogy a Magdeburgnak kapusra van szüksége, hiszen ugye a hírek szerint egy 4 éves eltiltás várhat Portnerre, és hát nyilván Agefors csak erre a pár meccsre ugrott be, úgyhogy hát ha sikerül a Wolfot elhozniuk, akkor az amúgy is bivajelős Magdeburg még egy szintet léphet. Egyébként Sergei Hernández fantasztikusan véd az utóbbi időszakban, hogy a német kupában ő lett az MVP, 2 egészen káprázatos meccset hozott le, és most is szerepe volt, ugye, hogy megverték a Flensburgot. Egyébként jegyezzük meg, hogy hát a Magdeburg óriási lépést tett a bajnoki cím felé is. Elképesztő szezonjuk van, ugye most már megvan a német kupa, nagyon közel állnak a Bundesliga győzelemhez ahhoz, hogy a Flensburgot idegenbe hozták, és ugye a BL Final Four is a Kielcén keresztül elérhető, úgyhogy azt hiszem, hogy az EHF-nek az a ranglistája, amivel általában én nem szoktam egyet érteni, de most kivételesen azt mondom, hogy a Magdeburgot tették ugye a BL 8-ad, illetve a 8 megmaradt csapata közül az első helyre, ezzel egyetértek, mert hihetetlen jól játszanak mostanában.
Bomba formában vannak, ugye most közvetítettük a Flensburg-Magdeburgot, amit említettél, és ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy már elindult a kéz, amelyik a magdeburgi nyakakba akasztja az aranyérmet a Bundesligában, mert ezt innen csak elveszíteni tudják, és hát az nagyon, nagyon meglepő lenne. Jó, hát ennyi fért a mai kézi vezérlésbe. Köszönjük, hogy hallgatatok minket, sok mindenről lejtettünk szót, de hát volt is restanciánk. Sziasztok, jó hétvégét!
A műsor a Béton partnere.